zenei válogatásából játszottuk.
A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli.
És itt van velünk a vonalban Feledi Botond külpolitikai szakértő. Jó reggel, szia!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát, helyezzük el kicsit Magyarországot, mert nagyon sok minden van most. Itt a kínai egyetem, belgrádi vasútvonal, légi sejemútról hír.
Eléggé besűrűsödtek a dolgok.
Igen, közben ugye Oroszországgal kapcsolatban a kiutasításos csapkodás, ami Csehországból indult, és itt Magyarország nem állt be annyira, mint ahogy a többiek. Szóval hol van most Magyarország a külpolitikában, hol áll?
Annyiban is izgalmas, hogy a kínai és orosz ügyet egymás mellett említjük, hogy szerintem az alapprobléma mind a kettőben hasonló. De mindjárt akkor hagyd tegyük kontextusba tényleg Magyarországot meg Európát. Tehát a kihívás az az, hogy jelenleg azt mindenki látja, hogy Kína növekszik, mindenki látta azt, hogy Donald Trump alatt az Egyesült Államok is voltak kihívások, ezek egyébként számos gazdasági területen Bidenék alatt is megmaradnak. Most innentől kezdve tovább folytatódik, és a mai napig kiváló nyomon követhető egyfajta nem együttműködő taktika az európai országok között. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy egyfajta negatív spirál, negatív verseny van azért, hogy ki az, aki több kínai befektetést tud hozni, ki az, akinek megjelenik valamilyen módon a kínai együttműködés, vagy a kínai kereskedelemből a maga részét ki tudja venni. Tehát, ahogy ezt egyszer már veletek is beszéltük, több mint 30 európai kikötőben van kínai részesedés. Ugye a légi szállítás mellett a vasúti szállításon, az északi vonalon a lengyelek is benne vannak, pedig aztán igazán nagy kínai ellenzők. De amikor a felsőoktatást nézzük, akkor is azért tegyünk számokat hozzá, hogy a Károly Egyetemen is volt egy híres eset, egy kínai alapítású kvázi kutatóintézettel, míg Németországban 2900 jelenleg az a szám, amennyi kínai kutató, tehát konkrétan kínai kutató dolgozik épp az országban. Ott egyébként a német rektori konferencia adott ki erről irányutatást a külföldi kutatóknak, mi az etikai kódexe, míg tavaly novemberben érdekes módon az Európai Bizottság adott ki egy EU-Kína fenntartható felsőoktatási együttműködés kommunikét. Ez gyakorlatilag még egy jogszabály előkészítési szakasz legelső fázisa, ahol azért arról is van szó, hogy hogyan lehet megelőzni azokat a gondokat, amiket általában asszociálunk a kínai mondjuk felsőoktatási együttműködésekkel. Tehát ebben a versenyben Magyarország alapvetően, ahogy az egész térségünk Közép-Európa, le van maradva a német, angol, francia, nagy állami nagy tagországoknak a vonzó képességéhez képest, de a legtöbb FDI, a kínai FDI 80%-a nagyságrendileg ide megy minden egyes évben egész Európában. Tehát a maradék 20%-ért küzd a tagállamok többi része, és ez a baj, hogy itt tényleg van egy negatív verseny. Mondok még egy-két példát, tehát Kopenhágában is van a Fudánnak egyébként konkrétan egy európai European Center, tehát európai intézete, ugyanannak az egyetemnek, aki Budapestre készül, míg mondjuk a Katolikus Löweni Egyetem francia lábánál most óriási viták vannak, egy éve belga sajtó is foglalkozik vele, hogy egy akkora kínai finanszírozású kutató központot tesznek oda, hogy ugyanazok a kérdések merülnek föl, hogy ez most akkor kénszészek, vagy pedig szellemi tulajdon kitalicskázó szalag, vagy pedig tényleg csak kutatni akarnak. Tehát, hogy ez tényleg gyakorlatilag az Atlanti óceántól a Fekete-tengerig egy kérdés, hogy hogyan lehet jól együttműködni, lehet-e jól együttműködni, vagy lehet-e nem együttműködni. És egyszerűen hiányzik a kooperáció, és amíg ez az európai kooperáció nincsen meg, addig a tagállamok folyamatosan negatív versenyben vannak azért, hogy egy kicsivel több Kínát szerezzenek, mint a szomszéd. Tehát ez egy egészen elképesztő és döbbenetes tanulságot.
Ez érdekét szolgálja.
És hát ebben van most benne Magyarország, aki akkor egy icipicit bele akar csipenteni a Thessalonikis hajóztatós szállítás vasúti részébe, és hát a felsőoktatási együttműködésbe is. Ugye Németországban szó nélkül telepíti a Huawei-je nagyobbnál nagyobb kutatóközpontokat, míg ugye nálunk alapvetően, ha jól tudom, akkor egy ilyen logisztikai központ van, tehát szállítási, tehát tudományos hozzáadott értékkel nem rendelkezik. Tehát egyfelől Magyarország, ahogy a régió is, le van maradva ebben, másfelől ez nem is biztos, hogy önmagában baj lenne hosszú távon, de egyszerűen ez a verseny ez működik. És a harmadik rész, ez mert egy nyilván tagállamonként teljesen más, és azt hiszem, hogy itt van a hallgatók egy részében is biztos sok kérdés, hogy amikor mégis megtörténnek ezek a megállapodások, akkor azok milyen módon, mennyire transzparensen, milyen impact assessment-tel, mennyire előkészített folyamatban valósulnak meg.
Botton, bocsánat, én még visszalépnék egy kicsit. Miért ez a hatalmas verseny? Miért annyira jó? Miért állnak sorba az európai országok Kína előtt?
Ugye ezek alapvetően azért szoktak pénzről is szólni. Tehát az, hogy milyen lehetőség van emögött, hogy elviszik azokat az egyetemi oktatókat Kínába, felajánlanak-e ösztöndíjat a diákoknak, kapnak-e közös kutatási pénzeket. Tehát egyszerűen egy ilyen olyan együttműködési lehetőséget látnak, ami a világ, hát mondjuk úgy, hogy kettes számú hatalmával egyszerűen nem logikus, hogy kihagyják. És azért nem logikus, mert mi egyszerűen az externáliákat nem tanultuk meg ezekbe beleszámolni. Tehát nincsenek olyan egységes mutatók, hogy egyébként ez még mibe fog kerülni.
Uh-huh. De amikor látjuk a montenegrói példát, hogy gyakorlatilag bedől az ország gazdasága, mert hogy várják a kínaiakat, ők építik az autópályát, ők adják a hitelt, amit aztán az ország nem bír visszafizetni, az unió szól, mégis megcsinálják, és nagyjából ezt látja mindenki, és ehhez képest nem változik semmi, tehát minden ország úgy gondolja, hogy ezt jobban tudja csinálni, vagy miközben pedig jobbnál jobb feltételekkel ennek ellenére állnak sorba, miközben Brüsszel azt mondja, hogy ezzel nagyon vigyázni kell, egy tök nagy ellentmondás van ebben.
Abszolút, abszolút. Tehát itt egyszerűen az egyéni döntéshozói érdekek szembe mennek a hosszú távú nemzet per európai stratégiával. Egyébként nem kell montenegróig menni, hát a fejlett országok, ugye veletek is beszélgettünk a Ausztráliáról. Uh-huh. Tehát van az a szint, amikor egy fejlett országot akár az angol 105-ös fogad, szó nélkül meg tudják szorongatni, és meg is teszik. Tehát befektetéseket vonnak vissza egyik napról a másikra, vagy olyan vámtarifákat vetnek ki, hogy ágazatok mennek csődbe. Tehát, hogy látjuk, hát a szemünk előtt zajlik, csak egyszerűen a nem akarom megint ezt mondani a politikus generáció, de hogy van egy olyan szintű részben tájékozatlanság, részben pedig, és ezt ugye most én sem fogom tudni bizonyítani, de nyilván Kína érdeke, és ami kínaiak lennénk, hasonlóan csinálnánk, az, hogy ezeket az ellenállási gócpontokat szabottálja, vagy leszalámízza. Tehát, hogy, és ugyanezt történik az orosz-európai viszonyban is. Uh-huh. Tehát mégiscsak a legnagyobb tagállam építi az északi áramlat kettőt. Németország építi ezt Oroszországgal, és nem az Európai Unió. Tehát ez nem egy európai beruházás. Hát mennyivel más lenne, hogyha ebben részvehetnének a lengyelek, a magyarok, meg lennének hívva, és az oroszokkal egy eurokrata tárgyalná le az árakat, és aztán osztanánk tovább magunk között az orosz gázt.
De hát erről... jó messze vagyunk most, ugye, hát a robbantás
kapcsán. Évekre. Igen.
Tehát itt is az egyes országok úgy döntenek, hogy a saját érdekük az, hogy ebbe előbbre menni, és
hát az egyes országok kormányai, vagy a kormányának egyes tagjai. És ugye innentől lesz az egy nehéz történet, hogy most ugye ismerjük a Schröder sztorit, ugye volt német kancellár, aki a felügyelő bizottsági elnöke, tehát vezetői bizottsági tagja ennek az északi vezeték történetnek, és azért ilyenre még tudunk pár példát mondani, tehát hogy tényleg egyszerűen hát megvehető, meg megszerezhető, meg meggyőzhető, befolyásolható mindenki, ezzel a sajnos a politikusok sem kivételek, és ebben meg nagyon-nagyon ügyesek a kínaiak is, az oroszok is, egyébként annak idején, vagy ha most másról beszélgetnénk, akkor az övölmenti monarchiák is, hiszen ez a dolguk. Uh-huh. Csak egyszerűen az európai önvédelmi reflexek leépültek. Egyszerűen tragikusan leépültek, és a mai napig nem látni, hogy erről értelmes beszélgetések zajlanának.
Uh-huh. Tehát kb. A lengyelekben van meg az oroszokkal szemben, ami látványosan megmarad, de hát azon túl nem sok ilyen él, meg nyilván a Baltikumban.
Igen, tehát az egzisztenciális határon ez kijön. Igen, tehát akiknek volt ilyen, de mondjuk tehát a kínaiaknál volt Huawei letartóztatás Lengyelországban, de azért ott voltak ugyanúgy üzletek is. De egyébként nem túl jól sikerültek. De hogy ebből egyszerűen nem jutunk el oda, hogy egyébként pont itt kéne a közös kompetencia az Európai Unió szinten. és onnan kezelni, de ugye nem bíznak a kis tagállamok a nagy tagállamokban, mert azt látják, hogy a nagy tagállamokat még a maradék üzletet is elvinni. Tehát a kvázi átvilágított, kvázi transzparens üzletek elvesztését is féltenék, mert ugye most is ez történik, hogy három tagállam elviszi a befektetések túlnyomó részét. És innentől ez egy kooperatív problémává válik, vagy közlekedő tragédiáját, tehát ahogy veszünk.
Oké. Na hát így egészen érdekes, máshogy látjuk nyilván, így perspektívából nézzük az egészet, mert ugye könnyű ezt így Magyarországról a mi problémánkként értékelni, pedig érdemes távolabbról elnézni. Köszönjük szépen, hogy segítettél ebben.
Örülök neki, hát nem tudom, mennyi vitatkozó SMS érkezik majd, de mindenképp folytassuk.
Hát nézzük majd mi is. Oké. Visszatérünk majd végre. Köszi, jó munkát, szép napot!
Sziasztok nektek!
Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor.